Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 316. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Továbbra is zajlik tavaszi túlélési gyakorlatunk, amelynek keretében az önök segítségét kérjük, hogy a Klubrádió fennmaradhasson. A kedvenc műsoraikat ezentúl is szeretnék meghallgatni, illetve megnézni, és van rá módjuk, akkor kérjük, támogassák a munkánkat. Az anyagi hozzájárulásnak több módja is van, ennek a részleteit megtalálják a klubradio.hu oldalon. Előre is köszönjük. Az előző héten a művészet és annak jelenkori értelmezése volt az alapvetés, amelyen keresztül vizsgáltuk a változásokat. Egészen pontosan arra igyekeztünk választ találni, hogy az egyre összetettebb művészi koncepciók hatására fejlődik a befogadó, hogy minden réteget értelmezni tudjon, vagy épp fordítva, a befogadói gondolkodás változása kényszerítette rá az alkotót művének komplexebb megvalósítására. Illetve egy harmadik lehetőséggel is számolhatunk. Ha a művészre, mint a mindennapok emberére tekintünk, akit ugyanolyan aktuális, többek között technológiai hatások érnek, mint az ebben az esetben befogadói pozícióban lévő embert, akkor valójában egymástól függetlenül, mégis együtt, egyformán változik a mentalitásuk, a tudásuk is. Így a művész képes nagyságrendileg azt nyújtani, amit a befogadó képes és meg is akar ismerni. Keller Wessel Klaus író költővel, szociálpszichológussal, mesterséges intelligencia mérnökkel már elkezdtük a beszélgetést az előző adásban a fentiekről, most folytatjuk. Többek között azt vizsgáljuk, hogy vajon már a művészet értelmezhetőségéhez elég-e a széles körű tudás, esetleg az-e a legfontosabb. Mert ha így van, akkor az AI fog a legjobban verset elemezni vagy értékelni egy tárlatot.
Első megálló.
Lehet, hogy rossz példa az, hogyha preraffaelitákat hozom be, de valahol lehet, hogy akár alkotói szempontból megjelent az, hogy na jó, ezt most már mi is túl gondoltuk, ti is túl gondoltátok, hogy most már csak nézzük meg, hogy mi az, ami, ahogy te is mondtad, szép. Nem tudom, hogy egyébként ez a szándék megjelente, vagy kicsit előre rohantam, és abban sem vagyok biztos egyébként, hogy hiába a globalizált világ az akkor sem fogja azonos ritmusban haladóvá tenni az egyes kultúrákat. Tehát, hogy akár mondjuk egy országon belül a szubkulturális szinten, de mondjuk az egyes nemzetek közötti, hogy náluk ez már tök alap, de nálunk majd három hét múlva lesz alap. És ez a három hét, ez ma egy örökké valóság. Tehát, hogy nem fogjuk ezt utolérni, és talán pont ez is benne van abban, hogy mindent ezeket engedjük el, és hogy akkor térjünk vissza tényleg ahhoz, ami csak önmagáért. Viszont akkor abban benne van, hogy 50 év múlva ezek megint a kevésbé használható művészetek közé fognak tartozni. De ez most lehet, hogy egy ilyen nagyon negatív hozzáállás részemről, meg lehet, hogy teljesen rossz úton járok.
De az is lehet, hogy van egy ilyen ingamozgás, hogy inkább az ilyen, tehát hogy van, ahogy mondtad, tényleg egy ilyen hullámzás, hogy az ilyen egyszerűségre rá ununk így kollektíven, és elkezdjük rápakolni az újabb és újabb rétegeket, és utána ezek a rétegek már túl sokká válnak, és akkor van egy ilyen visszalépés, hogy jó, de mit is akartunk pontosan, mi volt a magja ennek az egésznek, és hogy lehet, hogy ez amúgy valamennyire egy természetes folyamat, még akkor is, hogyha felgyorsult, még akkor is, hogyha tényleg vannak ezek a nagy, kaotikus párbeszédek a különböző kultúrák között. Ez is érdekes, hogy nagyon sok ilyen elzárkózó törekvés is van. Például most, ami az Egyesült Államokban is van, gazdasági vagy akár kulturális szinten, hogy hagyjuk a globális világot és figyeljünk önmagunkra. Ez is lehet, hogy egy ilyen, mint amikor a vidra a túl sok ingernek van kitéve, és így lecsukja a füleit, hogy ne legyen túlterhelve az idegrendszere.
Mindig szegény struccot szokták felhozni példának, hogy majd bedugja a fejét a földbe, és akkor nem lesz semmi baja. De hát ő ugyanezt csinálja, ha nem hallja, akkor nincsen. És hányan csinálják ezt, nem? Hogyha nem hallom, akkor nincs is.
Lehet, hogy kellene azért így a mindennapokba beiktatni egy ilyen, jó, hát akkor most vidramód, most lecsukom így az ilyen észlelési kapukat, és csak a lélegzetemre figyelek 5 másodpercig, vagy fél percig, és akkor tiszta a és akkor jöhet a befogadás.
Félek, hogy addig is azon gondolkoznék, hogy jaj, de 5 perc múlva kinyitom a szemem, és ugyanaz vár rám.
Hát biztos, de ez nem feltétlenül baj.
Hát attól függ, hogy mi vár rám.
Hát jó, jogos.
Szerintem talán ez az, ami ilyen nagyon erős választóvonal lehet, hogy ugye arról beszéltünk, hogy jó, amit tök könnyen megértünk, az akkor uncsivá válik, amit több felől lehet megérteni, az meg nagyon különböző eredményeket hozhat. Tehát, hogy érteni akarom a művészetet, vagy érezni, átérezni. Tehát, hogy igazából szerintem mindenki megélte már azt, hogy állt tátott szájjal, és nem is kell, hogy egy nagyon klasszikus festmény előtt történjen ez meg, ahol nem kell értelmezni semmit, csak azon ámulni, hogy valaki képes ilyet létrehozni. És valószínűleg nem tudnám megmondani, hogy miért. És ha innen nézzük, akkor azt már teljesen érdektelenné válik, hogy egyébként tudja-e, vagy akarja-e értelmezni a befogadó a művészetet. Tehát egy nagyon speciális helyzetben van a képzőművészet, ha úgy vesszük, mert mondjuk ha egy irodalmi alkotásnak csak az atmoszféráját tudja az ember átvenni, ha már azt át tudja, az egy fantasztikus dolog, mert akkor valamit már tudott a könyv, de valójában nem tudja értelmezni, akkor ott az nem ért ugye célt igazából.
Aha, de mert mi a különbség? Én ugyanazt látnám a festménynél is, hogy ott is, hogyha így csak magát a képet, és így a saját, akár öntudatlan asszociációit kapja el az ember, és ez az, ami hatással van rá, az egy tökéletes befogadói helyzet. Ugyanúgy, hogyha az ember elolvas egy regényt, észre sem veszi, hogy hirtelen véget ért, és nem is fogalmazódott meg tudatosan, hogy pontosan így milyen élményekben volt részem, mik történtek ebben a könyvben, de hogy így elragadja az embert, és lenyűgözi, és bevonja, akkor reflektáltságtól függetlenül is ugyanúgy egy teljes értékű befogadás lehet. Másrésztről viszont a reflektálásnak is szerintem az egyik fontos célja lenne, hogy minél több ilyen pillanatot el tudjon kapni az ember. Tehát, hogyha a festményt a maga kontextusában nézzük, akkor lehet, hogy az lesz ami minket megragad, amiben valami olyan gondolatot, ötletet, érzést találunk, amire szükségünk volt, vagy amit el tudunk rakni a hátizsákunkba, és magunkkal tudunk vinni a életnek a küzdelmeibe. Ugyanígy egy versnél is, hogyha megízleljük így külön-külön így a sorokat, a képeket, hogyha figyelmen kívül tudjuk hagyni a tartalmát, és csak a dallamára koncentrálunk, és többször elolvassuk, és magunkévá tesszük, azzal is csak ezt az élményt keressük, ami akár elsőre is elérhetett minket, akár csak sokat gyere ér el minket. Szóval szerintem itt annyira nincs különbség, és hogy itt az értelmezés és az érzelmi átélés sem kellene, hogy ilyen antagonisztikus, háborúskodó viszonyban legyenek egymással. Nem tudom, te mit gondolsz erről.
Értem, és azt gondolom, hogy meg is változtattad így egy kicsit a véleményemet, mert hogy én ilyen nagyon egyszerűen gondoltam pillanatnyilag egy regényre, hogyha nem értem meg, hogy miről szólt, akkor persze tök jó, hogy így átéreztem, na de akkor minek, de valójában meg igaz, hogy tulajdonképpen, ha azt kérik, hogy mit tudom én, x év után, mondjuk ha sokat olvas az ember, akkor nem biztos, hogy fel tudja idézni a cselekményt. Mint még a megoldást sem feltétlenül. De visszagondol a könyvre, és ha egy érzet van benne tőle, akkor mint művészeti alkotás elérte a célját. Egyébként pedig például ez húzza alá azt, hogy te nem fejezed be ugye azokat a könyveket, amelyek nagyon tetszenek neked. És most már kezdem megérteni. Amikor először beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy jó, meg te is mondtad, hogy hát majd folytatom, de valami lehet, hogy nem is kell folytatnod. Vagy nem, csak tök mindegy, mi a vége. Tehát már megkaptad az alkotástól azt, amit akartál.
Amúgy én ezt egy rossz szokásomnak tartom, és hogy igyekszem évvégén tartani egy ilyen 3-4 napos elvonulást, amikor jó, most az összes félbehagyott könyvet, de most tényleg be fogom fejezni. Tehát, de meg tudom érteni, hogyha valakinek van egy ilyen háttérfilozófia az egész mögött, és akkor úgy van vele, hogy jó, hát én ezt tényleg el tudom engedni, ezt a könyvet, én ezt tényleg nem fogom befejezni, pedig tényleg imádtam. Hát ez egy tiszteletre méltó dolog szerintem. Ja. Már eleve annak a tudatosítása, hogy így az összes könyv, amit el akar az ember olvasni, azt nem fogja elolvasni. És hogy így, ha az ember ezt így tényleg el tudja fogadni, azt szerintem egy hős. Tehát.
Beszéltünk erről az értem, vagy érzem típusú dologról, hogy neked volt ilyen élményed, hogy teljesen mindegy, hogy képzőművészeti, hogy irodalmi, de hát ugye te azért az alkotói oldalról szerintem, mármint hogy tekintve, hogy te alkotóként is szemlélsz irodalmat, az lehet, hogy egészen más, mint hogyha valaki, aki soha nem vetett még papírra semmit, úgy olvas, és közben úgy fogad be. Szóval, hogy volt-e olyan élményed bármilyen művészeti alkotással kapcsolatban, hogy megálltál, és azt mondtad, hogy és utána akár elkezdtél azon gondolkozni, hogy de miért volt ez nekem annyira
Amúgy ilyen sokszor, és hogy van olyan színjátszó ismerősöm, aki arról beszélt, hogy ő már egy színdarabnak a szemléletét nem tudja megtartani tisztán és közvetlenül, mert hogy közben azon gondolkozik, hogy milyen technikákat alkalmaz a színész, hogyan van elrendezve így a színpad, milyen az egésznek így a nyelvezete, és hogy így nem tudja magát átadni a cselekménynek, az érzeteknek, az ingereknek, és hogy én ezt nagyon szomorúnak tartottam, mert szerintem mind a kettőre szükség van, hogyha alkotóként dolgozik az ember, arra is, hogy el tudjon olvasni egy könyvet úgy, mint hogyha csak egy könyvet olvasna el, és arra is, hogy végig tudjon boncolni egy könyvet, megérteni a mechanikáját, hogy hogyan kapcsolódnak a gerincéhez a különböző szervei, hogyan fut rajta végig a sok-sok motívuma, mint a vér a kapillárisokon, és hogy szerintem ugyanúgy, ahogy egy orvos is a férjét vagy feleségét tudja emberként is kezelni, meg a pácienseit a műtőasztalon testként is, ugyanúgy nekünk is szükségünk van arra, hogy át tudjuk magunkat adni a műnek magának. Szóval sok ilyen élmény volt számomra, és hogy ilyenkor mindig megszoktam magamnak ígérni utólag, hogy jó, majd ehhez a könyvhöz visszatérek, vagy ennek a festménynek utána nézek, vagy ezt a zenét újra meg fogom hallgatni, és akkor tudatosan, és akkor akár egy például könyveknél mindig a láz végig szoktam menni az ilyen nagyon megragadós könyveken egy tollal vagy ceruzával, és nagyon barbár módon így beleírok, aláhúzgálok, így ilyen hiperlinkeket teszek bele, tehát hogy így ha a 34. oldalon van valami, ami összekapcsolódik a 79. oldalon levővel, akkor a 38. oldalra írok egy 79-eset, a 79. oldalra egy 38-eset, és akkor így látszik, hogy itt tér majd vissza ez a dolog. Ez az ilyen kijegyzetelés, ezt így mindig meg szoktam ígérni magamnak, hogy jó, ez a könyv lenyűgözött, most legutóbb a Orhan Pamuktól a Nevem piros török országban játszódó könyvvel volt ilyen, és így megígértem magamnak, hogy jó, majd ha lesz időm, energiám, akkor majd így jól ki fogom jegyzetelni ezt az 500 oldalas művet, de hogy kicsit félek attól, hogy ez már önáltatás. Ja, viszont amit még az elején beszéltünk, hogy így kicsit bele tanulni egy másik ilyen közösségnek a kulturális nyelvébe, az milyen én fejlesztési hatásokkal járhat, meg hogyan segíthet egyrészt a világunkban való eligazodásban abban, hogy így a saját biztosnak vett, meg merevedett gondolatainkat így fel tudjuk oldani, el tudjuk engedni, hogy én rendszeresen igyekszem olyat csinálni, hogyha utazok valahová, akár csak így nyaralni, akár valamilyen konferenciára, akkor mindig el igyekszem olvasni egy vagy kettő könyvet az adott kultúrából, mert hogy szerintem ez nagyon sokat tud segíteni.
De nem utazási könyvet?
Nem, hanem hogy például regényt, vagy verseskötetet, vagy bár az utazási könyvek is tök jók szoktak lenni, csak most már az internettel nagyon nagy vetétással kaptam.
Ez most azért volt fura nekem, amikor mondtad, hogy ha látsz valamit, ami ilyen nagyon megtalál, akkor utána megfogadod magadnak, hogy akkor megnézed. Én meg azt hittem, hogy azt kell megfogadnod magadnak, hogy jaj, ne kezdjem el rögtön analizálni, hogy miért tetszett, és hogyha ez nekem tetszett, akkor ne nézzek utána, hogy a festő a nem tudom milyen szerelembe esett a testvére feleségével, és abból született ez a gyönyörű alkotás. Szóval, hogy ugye azért van egy ilyen külső része ennek a dolognak, és ez a másik dolog, hogy ez a bizonyos ismerjük-e a kontextust, amelyben a mű született, vagy pont, hogy ennek olyan módon kell működnie, mint ahogy egy ismeretlen emberrel először találkozunk. Tehát, hogy senkire nincsen kiírva, hogy hol született, milyenek a szülei, mit tanult, és a többi, hanem ránézel, beszélsz vele, és akkor így egyszer csak kirajzolódik valami bélt vagy valós kép, és a művészeti alkotásnál pedig valószínűleg valami ugyanilyen dologról van szó, csak hajlamosak vagyunk arra, hogy a mellette lévő, ha maradunk a képzőművészetnél, a mellette lévő kis táblán szereplő információkkal már is akarunk kezdeni valamit. Tehát, hogyha oda van írva, hogy 1914-ben festette XY, akkor azt gondoljuk, hogy aha, már az első világháború kitört, akkor az a sok sötét folt, az biztos azért van rajta, mert hogy olyan szomorú volt már, szóval, hogy na, van ez a, nekem legalábbis biztos, hogy van egy ilyen rossz szokásom. Szóval, hogy neked ez a előtte vagy utólag analizálgatás, vagy előismeretszerzés, az így mennyire van meg?
Szerintem az egy külön készség, amit meg lehet tanulni, lehet gyakorolni, hogy az ember itt tisztán is rá tudjon nézni akár egy olyan képre, amiről nem tud semmit. Tehát, hogy szerintem azért a kis tábla is, főleg, hogyha jól meg van csinálva, akkor hozzá tud adni olyan dolgokat, amik tovább színesítik a képet, és hogy kár lenne ezt elengedni, de az is igaz, hogy kár lenne csupán a kis táblán keresztül szemlélni az egészet, és beleprojektálni, meg számokra és szavakra redukálni egy festményt. Szóval szerintem mind a kettőre szükség van.
Na, de a sorrend?
Aha. Jó kérdés amúgy, mert én előtte szoktam utána nézni a képzőművészeti alkotásoknak, és az irodalmiaknak meg utána. Mert például nem szeretném leszpoilerezni az időben kibomló regénynek a cselekményét, de hogy a festmény az meg a maga teljességében ott van. Szóval, hogy ez nem olyan, hogy...
Azt nem tudod nem befejezni.
Igen. Vagy illetve van ez a párbeszéd, amiről beszéltél, hogy mint hogyha egy másik emberrel beszélgetnél, csak itt magadban szemléled ezt a művet, de hogy igen, az minden pillanatában befejezett már az alkotás, vagy nem lesz befejezettebb attól, hogy tovább nézed csak a te értelmezésed. Szerintem az lenne az abszolút ideális, hogyha az ember, ha az irodalomnál maradunk, akkor minden sort el tudna olvasni egyszerre úgy, hogy tisztán, csak a szöveg létezik, semmi más, meg úgy, hogy így a világtörténelem összes ilyen utalásának és fontosabb pillanatának tudatában van, és hogy így el tudja helyezni az írónak az élettörténetében, meg így a kultúrtörténetben is minden. De hogy ezt nem szabad engednünk, hogy az előtudás, akár a kis tábla, akár a 300 korábban elolvasott könyv, az megmérgezze a befogadást, mert az kicsit így kontraproduktív lenne. Szóval szerintem meg kell tudnunk tanulni elengedni ezt az egészet. Amikor pedig az ilyen második, harmadik olvasások vannak nálam, főleg ha ceruzával a kézben és folyamatosan kommentálva, jegyzetelgetve, akkor pedig inkább a szövegnek a belső működésére szoktam figyelni. Szóval, hogy ez pont, hogy egy ilyen belső munka, és nem egy ilyen külső, akkor most milyen szövegen kívüli dologhoz lehetnének köthetők ezek a elemek.
De ez a része is még független attól, hogy ennyire akkurátusan csinálod, egy idézőjelben laikus befogadásnak a kimaxolása. Aha. Nem? Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy te szakmai szemmel akarsz ránézni, hanem te meg akarod élni ennek a szövegnek a tartalmon túl azt a fajta, nem tudom, olvasatát, nem ez a jó szóval szeg, ami viszont mondjuk az általad is említett dallamra, ritmikára, tehát ami a szöveg tartalmon túli értékeire vonatkozik.
Hát meg a tartalmának a mélyebb megértése is, mert hogy nagyon sokszor, tehát az életünkben is van csomó olyan dolog, amit csak utólag tudnánk megérteni, de addigra már elfelejtjük. És hogy amikor másodszor olvasunk egy könyvet, akkor már így időn túli szemlélőként vagyunk ott jelen, amit az életünkben ugye nem tudnánk megcsinálni, és hogy így előre látjuk, mi fog történni, jobban kitisztul az egész rendszer, szóval szerintem már a tartalom megértésében is tud segíteni ez a folyamat, de hogy én ezt igyekszem munkaként felfogni, mert hogy szerintem, hogyha az ember csak be akar fogadni valamilyen művészetet, mert akár stresszes a stresszesek a mindennapja, és szüksége van valami szórakozásra, akár dolgozni akar saját magán, akár el van veszve, akár csak csoportnyomásra olvasál, vagy néz meg valamit, akkor is ezek tök valid indokok, és hogy nem kell minden műről elvárnunk, hogy a maga teljességében megértsük egyszerű befogadóként, mert ez, tehát hogy anélkül is tudhatni, hogy az ember eltöltene fél évet azzal a könyvvel.
Sőt, hogy milyen érdekes, hogy van, ami meg csak úgy tudhatni. Tehát most azon gondolkoztam, hogy amikor valakinek egy ilyen gyors fájdalomcsillapítóra van szüksége, akkor arra a zene a legalkalmasabb, mert az 3 percben oldhatja a feszültséget. Egy filmmel minimum másfél órát kell foglalkozni, a könyvvel meg még többet. Egy volt kolléganőm, aki mellette filmeknek írja a magyar szövegét, hogy ő mondta, hogy ő azért tanult meg angolul, hogy értse, hogy a Beatles miről énekel. És amikor megértette, akkor azt mondta, hogy rájött, hogy nem kellett volna. Hát, hogy ezek a nyilván a kezdeti Beatles dalok, mert aztán már igenis kell szerintem, de hogy a maga rejtélyessége a művészetnek, tehát hogy mi megérthetünk mindent, meg azt gondolhatjuk magunkról, hogy minden réteget feltártunk, sőt, ha most behozzuk, és nem csak azért, mert ugye a te szakterületed egy mesterséges intelligenciát ráengedünk, hogy na, akkor ami szöveget kaptál, az légy oly kedves, és az összes információ birtokában, mert az te vagy, akinek ilyen van, nézd már meg, hogy mikre utalgat, és ő ki fog hozni 2 millió olyan utalást, amivel a szerzőt fogja meglepni a legjobban, mert hát egyszerűen egyrészt azért gondolom, mert hogy a szerzőnek is nagyon sokszor ez egy érzelmi hatás, hogy utal valamire, lehet, hogy nincs tisztában vele, hogy miért azt a kifejezést használta. Másrésztről meg annyi minden összefügg a másikkal, és akkor már is ott vagyunk, hogy jó, ez túl sok információ volt, köszönjük neked mesterséges intelligencia, akkor tovább szenvedünk magunk. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindent meg szabad, vagy kell érteni, hogy muszáj, hogy legyen egy olyan részemvel kapcsolatban, én kevesebbnek érzem magam, mint a mű. Tehát érezzem azt, hogy ez a mű egy kicsit legyőzött engem. De ez lehet, hogy az én marhaságom. Nem tudom, hogy te hiszel ebben a műnek kell, hogy legyen olyan része, ami nem adja magát. Hogy ettől marad meg a művészet misztikuma.
Aha. Ez amúgy nagyon izgalmas, de szerintem azt, hogy ha ez a része a műnek igazán nem adja meg magát, ezt akkor tudjuk átérezni, hogyha már így próbáltuk ostromolni. Tehát, hogy az ismerősöd azután tudta hát legyőzni a korai Beatles számokat, miután megtanult angolul. Szóval, hogyha ott bukkant volna rá olyan értelmen túli rétegekre, akkor csak még jobban le lett volna nyűgözve, mint hogyha nem is tanult volna meg angolul. Szóval, hogy szerintem ez, hogy próbáljuk tudatosan is értelmezni a műveket, akár saját magukon belül, akár a kontextusukban, ez nem feltétlenül a misztikusságuk meg a rejtélyességük ellen hat, jobb esetben, de az is igaz, hogy valószínűleg előbb-utóbb megunjuk az adott művet, az adott toposzt, motívumot, és hogy ez az, amit szerintem a kulturális közösség is csinál, amikor megunja az egyszerű Stan és Pan filmeket, és akkor valami új dologba kezd. De hogy szerintem az lenne jó, hogyha olyan befogadói magatartást tudnánk magunkban képíteni, amivel a Stan és Pan filmeken is tudunk felhőtlenül kacagni, és ugyanúgy el tudunk a Nádas Péter regényekkel tölteni hónapokat, hogy kibontsuk a kis bombonokat.
Gondolod, hogy ez csak szándék kérdése? Mert ha igen, akkor kérlek szépen, hogy készülj egy TED előadásra, mert én leszek az első, aki jegyet vesz rá. És ebben most semmi szarkazmus nem volt a részemről. Ezt én őszintén kérdezem, hogy fejleszthető ez a képesség. Tehát én még mindig azt látom, hogy van olyan ismerősöm, rokonom is, aki azt mondja, hogy imádja Eszterházi Pétert, mindent elolvasott tőle, és megnézi este a valóságsót, és szórakoztatja. De nekem ez ilyen felfoghatatlan. Ez az én korlátoltságom. Tehát ezt nem tudom, hogy lehet, hogy neki van erre képessége, mert nyilvánvalóan nem csak olvassa a szavakat egymás után, hanem értelmezi is Eszterházi Pétert, különben nem állna neki az újabb és újabb kötetnek, mármint, hogy most már csak ugye az, ami általa nem feldolgozott, de nem érzi sem alantasnak, ez mondjuk önmagában szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha az ember nem a külső megítélés alapján választ magának művészeti terméket, de hogy effektíve szórakoztatja, hogy néz olyan embereket, akikkel a való életben nem is akarna találkozni esetleg. És az, hogy én ezt nem értem, ez az én hiányosságom is. Ezért gondolom azt, hogyha ezt te egy fejleszthető képességnek mondod, vagy azt mondod, hogy ez lenne az optimális, abban egyetértünk, ez marha jó lenne. Csak hogyha megvan ennek a módja, akkor én tudni akarom.
Amúgy nem tudom, hogy mennyire különbözik ez a fajta befogadásfejlesztés attól, hogy hogyan tanulunk meg például verseket, vagy tényleg a Kendrick Lamarnak a rap szövegeit is élvezni és értelmezni. Szóval valószínű, hogyha jobban belelátunk az egésznek hát a jelentéseiben. Nem tudom amúgy. Az is lehet, hogy egyszerűen csak el kell engedni a dolgokat, és úgy megpróbálni nézni. Nekem sok valóságsó, főleg tényleg az ilyen Love is Blindnek hasonlók, azok nyomasztóak voltak.
Ugye?
Úgyhogy igen.
Én is ezt éreztem. Nem, tehát bennem nem egy degradálás volt a szereplők iránt, hanem hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy tényleg ez az élet, én valamiért nem így élek, de hogy ez a világ. Hát nem tudom, hogy téged miért nyomasztott engem azért, hogy ez nem a jövő, hanem ez van, éppen nézem a tévében, hogy ez van.
És hogy van ez a tagadás, hogy ez nem lehet a valóság, ez nem lehet, amit az emberek tényleg gondolnak.
Szerintem pont, hogy visszajutottunk ennek a körnek az elejére, ahol kezdődött ez a beszélgetés, hogy most akkor tulajdonképpen a befogadás az készsége, mert a helyes, ha van olyan, hogy helyes befogadás, az készsége, fejleszthető-e, mert lehet, hogy ez is egyénileg változik, és innen indultunk, és most ide jutottunk vissza, amire azt mondhatja a hallgató, hogy kösz, akkor sokat segítettetek, de remélem, hogy nem ezt mondja, mert én például, ugye, ahogy többször hangot is adtam neki, megváltoztattad többször a véleményemet ezekben a dolgokban, én szerintem nagyon izgalmas nézőpontokra is rávilágítottál, úgyhogy te nekem soha nem okozol csalódást, és szerintem a hallgatóknak sem. Keller Wessel Klaus, szociálpszichológus, mesterséges intelligencia mérnök, író, költő volt a vendégem, és vele beszélgettünk, hogy a befogadói feladatunk, tudásunk az hogyan néz ki ma, és elbírunk ki a jelenkori egyes művészeti ágaknak a termékeivel. Szóval köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
Köszönöm a beszélgetést.
Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
Az interjúban említett vidra effektus a reklám szakmában egy gyakran használt kifejezés, valószínűleg egy nem túl kedvelt kifejezés, hiszen pontosan azt az akadályt jelenti, amelyet a hirdetők által megcélzott ember tudatalatthoz létre. Mivel hajlamos egyszerre több ingerre reagálni, és ezzel a ténnyel tisztában van, a ráömlő megszámlálhatatlan mennyiségű reklám észlelésére lezárja az érzékszerveit. Ezzel óvva meg magát, hogy belepjék a kéretlen és számára nagy számban szükségtelen tájékoztatók. A jelenség a gyakorlatban szinte teljesen immunissá teszi az egyént a reklámokkal szemben. 2019-ben végeztek egy kutatást annak kiderítésére, hogy a gyakran hangoztatott sztereotípia, amely szerint a nők jobban, illetve hatékonyabban tudják megosztani a figyelmüket, igaz-e. Közel 50-50 nőt és férfit kértek fel a tesztre, amelyben egyszerre két feladatot kapott mindenki, valamint olyan többszörös párhuzamos feladatvégzésre is sor került, amelyet a munka közben egészítettek ki a kutatók egy-egy újabb teendővel. Norvégiában a Bergeni Egyetemen folytatott vizsgálat bebizonyította, hogy nincs a két nem figyelemmegosztási képességei között jelentős különbség, tehát nem a nem a döntő, sokkal inkább az alany személyisége.
Második megálló.
Itt van velem Plé Csaba, pszichológus, nyelvész, a CEU vendégkutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha el is szakadunk most konkrétan a művészeti példától, egyáltalában az, hogy az agyunknak a reakcióit egy kicsit megvizsgálnánk, vagy annak a változását, ugye, hát az évezredek folyamán megváltoztak a kihívások, amelyek elé kerül az ember. Változtatni kell nyilván a képességeinken is, vagy mondjuk elsősorban, vagy első körben a probléma esetlegesen, vagy a jelenség felismerésén, ahhoz, hogy valamiféle választ tudjunk ráadni. Azt Lehet mondani, hogy mára többet, jobban, vagy mondjuk összetettebben gondolkodunk, vagy egyszerűen máshogy gondolkodunk, mint a kezdet-kezdetén?
Maga a kezdete is egy rafinált kérdés. Beszélhetünk olyan kezdetekről, amikor az emberek még nem használtak rögzített kulturális rendszereket, nem olvastak, nem írtak, és beszélhetünk olyan kezdetekről, amikor elkezdtek olvasni és írni, olyan kezdetekről, amikor elkezdtek a nyomtatás révén tömegesen olvasni és írni. Tehát maga a kérdésében benne van, hogy a kezdetekhez képest változtunk-e. Természetesen nagyon sokat változtunk. Az olvasás-írás rendszerének megjelenése nagyon sok szempontból megváltoztatta az ember információ feldolgozását. Egyszerűen azért, mert számos dologban egy gazdaságossági elvet tudunk követni. Nem kell szemben mondjuk a homéroszi korral, nem kell mindent, a teljes mitológiát egyetlen ember fejében őrizni, hiszen az le van írva a könyvekbe. Nem csak a mitológia, a tudományunk is le van írva a könyvekbe, tehát mi mindig a saját emlékezeti és figyelmi rendszerünk és az általunk készített kulturális rendszerek között egy munkamegosztás világában élünk. A 19. századtól az iskoláztatás nagymérő elterjedésével ez egy általános jellemző lesz, ez a munkamegosztás. De most magát nem a munkamegosztás érdekli csak ezt egy háttérként mondtam, hogy valami változtunk-e abban a tekintetben, hogy egyszerre több dologra figyelünk, vagy sem. De azt tud mondani, hogy változtunk is, meg nem is. Mikor? Először hagyj kezdjem azzal, hogy nem változtunk. Az ember ősi helyzetében, ez az ősi helyzetem most azt értem, hogy a modern értelemben vett, mondjuk 10 000 évvel ezelőtt kialakult mezőgazdaság előtti helyzetben, amit az iskolában még úgy tanultunk, hogy gyűjtögető vadászó életmódot folytatva, de hát azok az emberek már beszéltek, azok az emberek társas életben éltek, feltehetően olyan 120-140 fős csoportokban, és a csoportokban nagyon sokat kellett egymásra figyelni. Tehát az emberek ősi állapota, nagyon régi ősi állapota, 40 000 évvel ezelőtti állapota is olyan volt, hogy egyszerre sok mindenre kellett figyelni. Képzeljen el egy ős anyát, akinek össze-vissza csámborognak a táborhely körül a gyerekei, közben megpróbál valamilyen gumókat furkálni ki a gyökerekből az erdő szélén, és közben figyelni kell arra, hogy nem jön-e éppen valamilyen vadállat, vagy sas, vagy leopárd, és így tovább. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy egyszerre több dologra kell figyelnünk, az az ember ősi életmódjában is megvolt. Ez nem egy újdonság. Ami újdonság az, hogy a kulturális termékekkel, vegyük a 19. században a könyvek, újságok, stb. Megjelenésével, a figyelem irányításának új útjai is megjelentek. Már nem egyszerűen arra kell figyelnem, hogy hol lehet ér egy gyümölcs, és nem jön-e véletlenül valahonnan leopárd, meg hogy hova csámborgott el a gyerek, hanem a kulturális, a kultúra hordozók is ott vannak, mint figyelemfelhívók. Ezek elég statikus figyelemfelhívók voltak, tehát, hogy mondjam, ilyen gunyorosan mondom, hogy a főzőcskézés és a könyvolvasás között kapkodni, ez nem volt egy olyan tipikus helyzet a 19. században. Amikor azonban megjelennek a táv típusú kulturális hordozók, amik újra közvetlenül az érzékszerveinkhez szólnak, hiszen ne felejtjük el, hogy az olvasásnál és az írásnál meg kell értenem, le kell, mint egy a fejembe, le kell fordítanom az ott lévő szavakat arra, hogy miről is szólnak a világban. Amikor megjelenik a rádió, amikor megjelennek a filmek, és utána megjelenik a televízió, ezek úgy adnak információt, a rádióban beszélgetnek, úgy beszélnek, mint kint az utcán beszélnek.
A televízióban úgy látom mozogni az embereket, mint ahogy az utcán mozognak, tehát egy új típusú kulturális figyelemfelkeltők jelennek meg, és ettől ennek következtében a 20. század közepétől a kognitív pszichológusok, tehát az emberi megismeréssel foglalkozó pszichológusok, másik oldalról pedig az ember társas viszonyaival foglalkozó szociálpszichológusok is nagyon sokat kezdtek foglalkozni azzal, hogy például mennyire vagyunk képesek egyszerre olvasni és rádiót hallgatni. Mennyire vagyunk képesek egyszerre telefonálni és közben rajzokat készíteni valami egész másról. Tehát a modern technológia körülményei megteremtették a kutatási lehetőséget is, és felhívták a pszichológusok figyelmét, hogy értsük már meg, mennyire képes az ember tényleg megosztani a figyelmét. Vannak elemi dolgok, ahol erre nagyon képes. Mindannyian tudjuk, akik autót vezetnek, vagy aki például tud zongorázni, hogy ugye gondoljuk végig, hogy egy zongorista, amikor kottából zongorázik, a két keze, a kotta és a lábai közötti összehangolást milyen könnyedén elvégzi, hogyha profi zongorista. Ez 5-6 év nagy gyakorlásra volt szükség. Ugyanígy az autóvezetés nincs 5-6 év gyakorlásra, de azért sok-sok hónap gyakorlásra kell számítani ahhoz, hogy a kezem, a kormányfogó kezem, a kuplungot és a féket, meg a gázt nyomkodó lábam, és közben a szemem, ami az utat figyeli, között összhangot teremtsünk. Ezekben a helyzetekben általában úgy gondoljuk, hogy nem okoz nagy feszültséget a megosztás, de azért tudjuk jól, az autóvezetés közbeni mobiltelefonos balesetek nagyon jól mutatják, hogy igenis figyelemre van szükségünk. Mondjuk a hátsó ülésen üldögélő gyerekekkel tudok egy-két szót váltani, de hogyha fölhív a főnököm, és azt akarja megkérdezni, hogy 12-én hogyan fogjuk megszervezni azt a újra kiszámítását a 16-án esedékes rendezvény költségeinek, akkor neki megyek a fának, ugye? Uh-huh. Tehát tulajdonképpen azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sok dolgot automatizálni tudunk, de az automatizált folyamatok közben is, ha ténylegesen jelentéstanilag, szemantikailag feldolgozandó információ érkezik be, tehát mondjuk a tartalma a mobiltelefonos üzenetnek, amire valahogyan reagálnunk kell, akkor felbomlik ez az automatizáció, és nagyon sok szempontból veszélyes helyzetbe kerülhetünk. Most arról beszéltünk, hogy rádió, televízió, de nyilván az az érdekes a megosztás szempontjából, hogy a 20. század végén a rádió és televízió és a videók világa után a figyelem megosztásának új tényezői jelennek meg az okostelefonok és az internet világában. Az okostelefonok és az internet nem egyszerűen olyan, mint a telefon, meg a rádió, meg a videó, vagy a filmnézés, mert itt állandóan mi kereső állapotban vagyunk, nem egyszerűen beérkeznek információk, amit hol kikapcsolok, hol nem kikapcsolok, hanem tengernyi lehetőségem van állandó párhuzamos információ megosztásra. Nagyon sok kutatás vizsgálja, különösen serdülőknél és egyetemistáknál ezeknek a megosztásoknak a hatását. Egészen jellegzetes eltérések vannak a feldolgozásba. Az emberek a papír olvasás közben például sokkal többször hallgatnak zenét, vagy valamilyen háttérhangot, mint képernyős olvasás közben. Az is kiderül, hogy a munka érdekében végzett olvasásnál általában kisebb a feladatmegosztás, tehát ritkábban csinálunk háttértevékenységet, mint az örömmel végzett olvasásnál. Hogyha az ember csak úgy lapozgatva olvasgatja az újságot, akkor nagyon sokszor hallgat mögötte zenét. Na most az izgalmas dolog természetesen az, hogy mennyiben vagy miben rontja az emberek hatékonyságát, hogyha feladatokat megosztanak. Fiatal egyetemistáknál, tehát 20 éves egyetemistáknál az derül ki, hogyha okostelefonjuk jelen van egy helyzetben, akkor a vizsgat teljesítményük és az, hogy egy adott előadásból például mi mindenre tudnak emlékezni, 10-15%-kal romlik. Érdekes módon ebben a tekintetben olyan nagy különbség a mondjuk 14-15 évesek és a 24-25 évesek között nem igazán van, nem igaz az, hogy a serdülőknél még jobban ront. Mindenkinél 10-15%-kal ront a teljesítmény, ezért hát nagyon sok olyan törekvés van, hogy például vizsgahelyzetekben is tovább kerüljük a különböző eszközök lehetőségeit és azoknak a jelenlétét a mondjuk a vizsgahelyzetben. Például nem csak a puskázás miatt, hanem ezek miatt a figyelmi zavaró tényezők miatt.
Ilyenkor ugye ennél a bizonyos figyelem megosztásnál többször lehetett hallani azt előadóktól, mondjuk énekesektől. Azért sem szeretik, hogyha a csak számukra látható kontrollkamerában fut a szöveg, mert hogyha van egy roló, amikor kiesik a dolog, akkor ő nem tud hirtelen oda nézni, viszont ha ott fut előtte a szöveg, akkor folyamatosan nézni fogja, és nem tud tőle elszakadni. És hogy ezt egyébként, vagy legalábbis én magamon is észreveszem, hogy én bizonyos szituációkban nem tudom megosztani a figyelmemet, tehát itt azért ez kérdés, hogy egyrészt, hogy mennyire személyiségfüggő, illetve az, hogy ez a figyelem megosztás az ember esetében lehetőség, vagy tulajdonképpen kényszer, mert például akkor nézek egy filmet, ami tegyük föl magyarul megy, mert szinkronizál, de valamiért már beleégették a feliratot magyarul, tehát nem tudom leszedni, és hiába tudom, hogy alul az a újra és újra megjelenő újabb és újabb sor az magyarul fog megjelenni, pontosan azt mondja a szereplőnk is magyarul, folyton oda fogom kapni a tekintetemet. De lehet, hogy ezt mindenki máshogy éli meg.
Nem, ez egy nagyon fontos dolog, amit mond, hogy a olvasás a mi kultúránk, aki sokat olvas, annál olyan mértékig készség, hogy mi nem tudjuk legátolni azt, hogy a vetített szöveget kiolvassuk. Ugye tudományos előadásoknál is épp ezért olyan zavaró, hogy az előadó gyorsabban megy, mint sem el tudnánk olvasni, és én tudom, hogy most arról beszél, amit ott leír, de én közben önkéntelenül is elolvasom. Szándékosan nem használom azt a szót, hogy el akarom olvasni. Nem akarom elolvasni. Van egy híres kutatási eljárás, az úgynevezett Stroop jelenség, a Stroop egy szerzőnek a neve volt, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy nevezze meg a kivetített betűk színét, és valójában zölddel van kiírva az, hogy piros. Uh-huh. És a maga feladata az, hogy nevezze meg a színt, tehát most azt kéne mondania, hogy zöld, de hogyha az van odaírva zöld el, hogy piros, akkor le fog lassulni. Miért? Mert nem bírja elkerülni, hogy kiolvassa azt, hogy piros. Miközben magának azt mondták, hogy az a feladat, hogy nevezze meg, milyen színű a betű. Ugye érti?
Igen. Igen.
Tehát ez egy nagyon híres jelenség, amit nagyon sokat vizsgálunk, és ez például most az általános kérdésben azt mutatja, hogy az embernél az olvasáshoz hasonló túltanult rendszerek olyan mértékig automatikusak, hogy mi nem tudjuk leállítani. Nem tudom megakadályozni azt, hogy kiolvassam a szöveget, és ez nagyon sok izgalmas kérdést vett fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudnak zavarni a különböző párhuzamos feladati végzések, vagy párhuzamos ígérhelyzetek. Azért kérdezte, hogy személyiségkülönbségek. Ebben óriási különbségek vannak az emberek között, hogy mennyire képesek a háttércsatornákon felvett dolgokra nem figyelni. Én például kifejezetten zavarba vagyok, ha úgy dolgozom, hogy nincsen közbe zaj. Tehát bekapcsolok valami
milyen zenét, de arra a zenére egyáltalán nem figyelek. Nem is nagyon tudom megmondani. Azt tudom, hogy kikapcsolgatom a zenét, hogyha nagyon dinamikus zene jön, az zavar, tehát sokkal lassabb zenéket szeretek munka közben, olvasás vagy írás közben használni, de van, akit ez borzasztóan zavar, mert ő nem tudja megállni, hogy ne figyeljen oda a zenére. Tehát ebben nagyon nagy egyéni különbségek vannak, de azt is mondhatom, hogy egy nagy számú dologban a következő nemzedék, vagy a következő évtizedek egyik nagy kihívása lesz a mi kultúrájunkban, hogy hogyan fogunk megküzdeni az állandóan párhuzamosan beérkező információ áramlatokkal. Ugye gondolja meg, hogy hát ez otthon is megtörténik, amikor össze-vissza kapcsolgatjuk a televíziót azért, hogy kikerüljük, mit is kerüljünk ki?
A reklámot.
Hát ugye, hogy kikerüljük a reklámokat. Na de miért kell kikerülni a reklámokat? Mert olyan jól van szerkesztve, hogy nem tudok nem odafigyelni. Hát nem tudom azt csinálni, hogy menjen csak a reklám közben, én beszélgetek a gyerekekkel. Ez nem fog menni, mert a reklám sokkal jobban van szerkesztve, mint maga a hírfolyam.
Állítólag egyre rosszabbak a reklámok, ebben bízhatunk. Egy reklámszakember mondta, hogy egyre kevésbé hatékonyak a vizuális reklámok, úgyhogy ebben az egyben bízhatunk, hogy ott hagyjuk a háttérbe, és nem akarunk sonkát venni.
Jó, reméljük.
Itt a fő kihívás valójában az a jövőre nézve, ahogy ugye ön is mondta, hogy a befutó információk közül az ember tudjon rögtön rangsorolni ezek szerint.
Pontosan. Hogy tudjon rangsorolni, ez egy általános nagy probléma. Ez a mai, mondjuk így, hogy internet alapú kultúra előtt is megjelent. Az internet alapú kultúrának az az újdonsága ebből az emberi, mondjuk megküzdés szempontból, hogy sokkal több csatorna tud egyszerre párhuzamosan bombázni minket. Ugye a elképzelt ősi helyzetben ezek mind közvetlen érzéki csatornák voltak, ha ezt vagy azt hallottam, ezt vagy azt láttam, de ma már ezek hihetetlen mennyiségbe tudnak bombázni minket, és olyan válunk a 20. század közepén a modern repüléstechnika áttörésekor, mikor megjelentek a lökhajtásos repülők, és megjelentek azok a katonai feladatok, ahol egyszerre kellett különböző utasításokat követnie a katonáknak, és így tovább. Az egyik fülükbe érkező utasítás közben nézniük kellett, hogy hol is van a föld, ahol leszállnak, és vannak-e ellenséges repülők, stb. Ezek különleges helyzetek voltak. Nagyon sokat vizsgálta a kísérleti pszichológia 50-60 évvel ezelőtt, ma már ugyanezek a folyamatok, nagyon hasonló folyamatok, nem olyan gyors döntésre, és nem az életünket kockáztatjuk, mint a pilóta, de a fáradtságunkat kockáztatjuk. Tehát sokkal jobban ki vagyunk téve, ez az igazi újdonság, hogy a párhuzamos információ beáramlásukkal átfogóbb lett az egész kultúrába, mint volt mondjuk 30-50 évvel ezelőtt.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
A következő héten az interjú folytatásában Plé Csaba, pszichológus, nyelvész, a CEU vendégkutatója arról is beszél majd, hogy feladataink párhuzamos végzésével nyerünk, vagy inkább vesztünk időt és energiát, valamint megvizsgáljuk az alaptudásunk mértékének és irányultságának a fontosságát is. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcastként is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra.
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.